Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának vendége, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják, az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Ha a csúcsjelölti rendszer nem vált be, és a tanács többször mondta a bizottságnak, hogy eddig is ne tovább, a következő választások után tisztább lesz a helyzet? Nem lesz politikai a bizottság?
Az intézményi helyzet az továbbra is zavaros marad, ráadásul a csúcsjelölti rendszer, ugyan én azt mondtam, hogy nem vált be, de azok, akik ezt kitalálták, és akik ezt viszik magán a néppárton belül is, azok úgy gondolják, hogy ez igenis egy jó dolog, hiszen az ő véleményük szerint ez növeli a demokratikus a rendszernek, hiszen az emberek vélekedni tudnak, vagy döntést, nem csak arról hoznak döntést, hogy éppen egy melyik helyi pártra szavaznak, hanem egy európai irányt is meg tudnak szavazni. Eldöntik, hogy ki Verhofstadtra, liberálisokra, Martin Schulzra, szocialistákra, vagy mondjuk Manfred Weberre, az európai néppártra szavaznak-e. Ebben van logika, de egyébként a 2014-es felmérések azt mutatják, amelyek azt mérték, hogy milyen motivációval szavaznak az emberek a csúcs, milyen motivációval szavaznak az európai parlamenti választásokon. A csúcsjelölti kérdés a 10%-át nem ért el, nem is hallottak róla. A 20%-a hallott róla, és azoknak egy nagyon jelentős része nem ezáltal érezte motiválva magát, hogy mondjuk Jean-Claude Junckerre szavazhat-e. Egészen más dolgok motiválták, tehát szerintem ez egy félreértése a rendszernek. Az intézményi viták persze tovább folytatódni fognak, mert az unió intézményrendszere nem egy ideális rendszer, tehát abban nem csak egy ilyen csúcsjelölti rendszer miatt, hanem politikai személyiségek miatt is alakulhat úgy, hogy esetleg egy bizottság határozott a politikai arcért vesz föl. Volt már ilyen, mondjuk Jacques Delorsra mindenki úgy emlékszik, ő szocialista elnöke volt a bizottságnak, aki alatt nagyon sok minden történt. Ő nem úgy volt politikai, hogy pártpolitikai lett volna. Egy néppárti is ma dicsérettel tudja emlegetni őt, hanem inkább az unió megújítása kapcsán. Valami fajta ilyen típusú semlegességhez való visszatérést szeretnénk. Részben azért is, mert az Unióban a bizottság fontos döntőbíró, hát Magyarországgal szembeni kötelezettségszegési eljárások kapcsán mi magyarok ezzel gyakran szembesültünk. Ő dönti el, hogy az unió jogát mi betartjuk-e vagy sem, és a bíróság csak akkor jön, hogyha már végképp nagy vita van, de az alapdöntést azt a bizottság hozza meg. Most egy politikai bizottság, amely politikai vitába keveredik egy országgal, az nem tud pártatlan döntést hozni.
Ott akarja levetni,
bár ebben megjegyzem, a bíróság sem, mert a bíróságnak és az Európai Unió alapító szerződésére kell alapozni, amiben benne van a minél szorosabb unió, tehát az unió pártiság, mert eleve benne van, tehát hogyha egy olyan vita van köztünk, mint ami volt például a kvótaperben, amelyben egy unió párti és egy unió ellenes, vagy az uniónak a gyakorlatával ellentétes álláspont csap össze, akkor borítékolható, hogy az unió párti álláspont fog győzni. Itt az unió pártiság vagy másik szempont az abban állt, hogy joga van egy országnak ahhoz, hogy meghatározza, hogy kilépjenek be a saját területébe, és ebben a bíróság szerintem most nem akarok ennek a döntésnek az elemzésébe belemenni, de legalábbis nem a jó irányba indult el, nem döntött ebben az alapkérdésben szerencsére. De ez azt jelenti, hogy a bizottság nem tud pártatlan lenni, és ezt látjuk. És innentől jönnek azok a folyamatok, erősödnek azok a folyamatok, amelyeket Lengyelország kapcsán, más országok kapcsán, Magyarország kapcsán is látunk, hogy egyre inkább egy ilyen büntető funkcióba lép be az Európai Bizottság, ez sem szabad, az sem szabad, az sem szabad. Régen nem ez volt az uniónak a filozófiája, régen az volt, hogy működjünk együtt. Igyekezzünk konstruktív megoldásokat találni, egyezzünk meg. Ha valakinek nagyon sérti az érdekét, akár egy egészen kicsi kisebbséget, mindegy, hogy a szavazati arányok ellenére akár le is lenne szavazható, inkább próbáljunk meg egyességre jutni velük. Ez a fajta új politizált stílus az ilyen típusú konfliktusokat erősíti meg, pont abban az időszakban, amikor a legnagyobb szükség volna, hogy az unió végre összeszedje magát, és valami fajta közös irányt szabjon a saját jövőjének.
Az, hogy a közép-európai országok, benne Magyarország erősödik, ez átszabhatja az unió a bizottság hozzáállását? Tehát keményebb ellenfélnek tűnjük most már?
Hát azt is mondhatnám, hogy ez is egy hatalmi rendszer. Az Európai Unió is egy hatalmi szerkezet, amelyben az erőnek van jelentősége. Az imént említett átpolitizálásnak egy másik hátránya az pont az volt, hogy a nagyobb ország, a bizottság korábban mindig a középméretű országoknak a fő védelmezőjének számított, mert ő volt az unió jogvédelme, és a jogot persze kik akarják átlépni, mindig a nagyok, mert úgy érzik, hogy megvan rájuk a hatalom. Ez az átpolitizálódás, és ez már a Barroso bizottság esetén idején is megkezdődött, ez egyre inkább a nagy hatalmak számára biztosította a lehetőségeket, a kicsiknek a rovására. Emlékezünk arra, hogy Barroso idején, amikor a franciák és a németek is megsértették a stabilitási paktumot, akkor nem kaptak büntetést. Emlékezünk Jean-Claude Junckernek arra a kijelentésére, hogy miért nem kap Franciaország büntetést a súlyos deficit miatt, miközben már minden uniós szabályt megszegett, miközben Magyarország ellen meg két éve még, vagy korábban a Barroso bizottság elindította az eljárást ugyanabban az ügyben. És erre mi volt Jean-Claude Junckernek a válasz, hogy Franciaország az Franciaország. Tehát e felé tolt el, és itt jön az a kérdés, amit ön feltett, hogy átrendezi-e. Igen, hogyha erőt tud felmutatni ez a régió, és azt hiszem, hogy az elmúlt három évnek a migrációs kérdésben történt esete az ilyen értemben óriási precedens értékű, hogy ugyan bennünket, lengyelekkel, mindenkivel együtt le lehetett volna szavazni ebben a kérdésben, meg is tették egyébként 2015-ben a két évre szóló átmeneti elosztási kvótával kapcsolatban, ott egyszerűen leszavaztak bennünket, nem ügyeltek a mi speciális érdekünkre, és annak ellenére, hogy ez az országcsoport méreteiben nem növekedett, most, tulajdonképpen most ugye egy kicsit nehezebb lenne leszavazni, de azért még lehet, hogy most is lehetne próbálkozni vele, kicsit nehezebb lenne, de ennek ellenére a mi hangunkat egyre inkább figyelembe veszük. És hogyha ezt a kérdést egy kicsit följebb lépve még tovább tágíthatom, akkor azt is mondhatom, hogy nem nagyon vette tudomásul az Unióban sok mindenki, hogy például a visegrádi országok, azok ma már majdnem akkora erőt képviselnek népességben, bizonyosítva gazdaság értelme, mint mondjuk Franciaország. És Németország és Franciaország viszonyában azt is mondom, hogy egyfajta alternatívát kínálnak, vagy egyfajta súlypont eltolódást jelenthetnek, hiszen a német érdekek ebben a térségben, akár csak a német autógyárakon keresztül, vagy nagyon sok minden befektetésen keresztül egyre erőteljesebben jelen vannak. Tehát az, hogy az Európai Uniót a két nagy, a franciák és a németek irányítják, ez ilyen értelemben hát éppen változóban van, és azért olyan nagy a csatazaj ennek a pár országnak az összefogása kapcsán, a Benelux országoknak az együttműködése kapcsán nem szoktak kiabálni az Európai Unióban, de amikor Visegrád mond valamit, akkor már ott mindenki idegengyűlölő, már mindenki elmaradott, régi fajta filozófiát, stb. Képvisel, ezt olvashatjuk a nyugati sajtónak a haladó részében, ez átrendeződőben van. Tehát van egyfajta ilyen típusú dolog. Ennek a jelentősége az uniót megrázó legdurvább válság tekintetében, a Brexit, a britek távozása tekintetében még nagyobb mértékben megnő, hiszen hogyha úgy vesszük, akkor és ez Gyurgyák János könyvében nagyon részletesen kifejtett, Európa Alkonya című könyvében, hogy Franciaország és Németország együtt már a felét kiteszi az Európai Uniónak, és ez már egy olyan nyomasztó szövetséget jelenthet, amely problémákat jelenthet Európában. Ennek egy alternatívaként emelkedik föl most tulajdonképpen egy összefogás, egy olyan összefogás, amely persze témák mellé van kötve Visegrád kapcsán, elsősorban a migráció mentén ott van igazán egyetértés, de magával hozta, hogy a migráció más dimenzióban, az imént beszéltünk más dolgokat, magával hozta azt a felismerést, hogy mi mennyire hasonlóak vagyunk, mennyire hasonlóan gondolkodunk egy csomó más dologról is, amiben eddig mindig azt figyeltük, hogy mit gondolnak erről a franciák, a britek vagy a németek. És ez egy erő, ilyen értelemben azt gondolom, hogy az erőviszonyok igenis átrendezhetik a dolgokat.
A miniszterelnök tusványosan összefogást ajánlott szomszédainknak, kölcsönös befektetéseket. Jól értem, hogy ezt az erőt akarja az összefogással megalapozni?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy rákaptunk az ízére ennek. Tehát annak, hogy mi volt a lengyel miniszterelnöknek az élmény, amikor eddig elment Brüsszelbe, vagy a cseh, vagy a szlovák, vagy a magyar, vagy akár a román miniszterelnöknek? Az, hogy ha probléma volt, a szőnyeg szélére állították, hogyha valamilyen koalícióhoz kellett, akkor a szavazatunk jól jött nekik, de nem volt semmilyen különös. Az, hogy egy tömbbel, majdnem egy országot kiadó közös állásponttal jönnek elő ezek, és ehhez ragaszkodnak is, és próbálnak szövetségeseket gyűjteni, ez egy új dolog.
De lehet szövetségeseket gyűjteni ahhoz a Közép-Európa képhez, amiről a miniszterelnök tusványosan beszélt? Van élet a globalizmuson túl, a Szabad Nemzetek Szövetsége, ez Közép-Európa útja. Ehhez elég az a szövetség, akiket ez érint?
Én nem akarom leértékelni, és fontosnak tartom ezt a dimenziót, globalizmus helyi nemzeti társadalom, sőt, az egyik legfontosabb kérdés ma, de azt gondolom, hogy ennek a közép-európai együttműködésnek, és ennek amikor azt mondom, hogy rákaptunk az ízére, nem alapvetően ez a lényeg, hanem az, amiről a miniszterelnök szintén hosszan beszélt, és nagyon gyakran hallom a lengyel barátainkat is, most már horvátokat is, mindenkit erről beszélni, hogy kialakulóban van egy közös infrastruktúra, vagy legalábbis a terveket elkezdtük ebbe az irányba átalakítani. Az eddigi európai terveket, amelyek egyfajta központi rendszert és perifériákban gondolkodtak, elkezdtünk gondolkodni az egymással kapcsolódó rendszereket. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére számos európai program ezeket segíti, hiszen Nyugat-Európában ennek jó tapasztalatai vannak az elmúlt évszázadból vagy évtizedekből, hogy hogyan lehet országokat, Franciaországot Németországgal összehozni. Mi ezt kipróbáljuk kicsiben, hogyan lehet Lengyelországot és Magyarországot, vagy Romániát és Magyarországot a gazdasági együttműködés révén csinálni. És ebben ehhez képest, azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez képest az ideológia, vagy globalizmus, vagy nemzeti rendszer, az nagyon fontos, de másodlagos. Ezekbe kell belekezdeni, és tulajdonképpen itt is az számít, amit az elején is próbáltam pedzegetni, hogy mi van a terepen, mi történik a valóságban. Tényleg épül az a vasút mondjuk Belgrád és Budapest között, vagy tényleg el tudunk majd menni Kassára autópályán, vagy Lengyelországgal össze lehet kötni, lehet északi-déli energia együttműködést kialakítani. Tehát ezek a kérdések, és ezek ma már kikerültek a terveknek a fázisából, ezek ma már megvalósítási fázisban vannak, és húzzák is ezt a fajta lendületet. Még az is lehet, hogy az ehhez kapcsolt ideológiát, akár Közép-Európának egyfajta ilyen közös ideológiát, ezek hozták valamilyen formában, és nem fordítva.
De Magyarország láthatóan képes befektetni szomszédos országokban olajipar, MOL. Fogunk örülni annak, hogyha mások jönnek ide befektetni? Mert ha jól értem, akkor miniszterelnök, hogy ennek kölcsönösnek érdemes lenni.
Én azt, igen, azt hiszem, hogy mi nem csak annak örülünk, hogyha a német tőke fektet be nálunk, annak is nagyon örülünk, az autógyáraknak örülünk, óriási mértékben segítik a magyar gazdaságot, de hogyha ezt tudjuk kölcsönösen csinálni, ezért például nagyon káros, vagy nagyon káros ez az INA-MOL konfliktus, mert pont az ellenkező példája volt arra, amiről beszélünk, hogy éppen, hogy ellenkező módon kellene, de itt nem mi voltunk a hunyók, hanem a horvát kollégák. Tehát ebben az összefüggésben én azt gondolom, hogy igenis. Tehát igenis jöjjenek a lengyelek ide, jöjjenek a románok ide, mi menjünk a románokhoz, és viszont, és aki ezt meg tudja tenni, azt csinálja, ami az Európai Uniónak az alapításának a lényege volt, hogy igenis összefűzni, összekapcsolni ezeket a gazdaságokat, ezeket az infrastruktúrákat, ezeket a társadalmakat, mert ezek a társadalmak egymással kereskednek, azok nem fognak egymással háborozni. És Közép-Európának van még egy szerintem történelmi szerepe ebben a tekintetben, ez pedig egy nagyon fontos geopolitikai szerep. Hát azért mi úgy szoktuk ezt negatívan megfogalmazni, hogy a nagy háborúk innen indultak ki. Én ezt fordítva, pozitívan fogalmaznám meg, hogyha Közép-Európa erős, ha Közép-Európában gazdasági prosperitás van, hogyha Közép-Európának bizalma van ehhez, akkor nem tudják külső hatalmak ezt eltéríteni, sem keletről, sem nyugatról, hanem az a garanciája és biztonságnak az áloga. Nem fognak a németek vagy az oroszok terveket szűrni, ahogyan a múlt században ezt tették arról, hogy hogyan osszanak fel bennünket, amikor látják, hogy itt van egy erős egység. Ilyen értelemben számunkra ez egy garancia. És még egy tekintetben is garancia az, hogy kis országok vannak itt, akik mindannyian nagyon büszkék, most szerezték vissza a nemzeti függetlenségüket. Az Európai Unió elment egy ilyen nagyon erős, és itt jön elő a globalizmus témája, nagyon erős, már a nemzeti szuverenitás gyakorlatilag teljes mértékben hanyagoló fázisban, vagy legalábbis a mainstream gondolkodás ez van, a kormányok szerencsére nem. Vagy csak kisebb mértékben néha látjuk ott is a bakikat, hogy a gondolkodás átviszi a hibákat a politikai döntésekbe is. De ezek a kis országok szerintem arra tudnak nagyon jó példát mutatni, hogy hol van a helyes aránya annak, ami közös, annak, amit együtt kell csinálni, mert megéri, és hol nem szabad mélyebbre menni, hol szabad hagyni ezeket a társadalmakat, hogy nemzeti alapon szerveződjenek. Én amikor Brüsszelbe megyek, engem az döbbent meg, és ezt ennek sajnos a Néppártban is tapasztalom ennek az elemeit, hogy milyen nemzetellenes a brüsszeli politika. Nem kellene ilyennek lenni. Az Európai Unió alapító atyái azok a nemzetekre akarták építeni az uniót. És azt gondolom, hogy Közép-Európában most ugyan folyik ennek a kikísérletezése, hogy mi ez az arány, amelyben együtt döntünk bizonyos kérdésekben, amelyben beáldozzuk bizonyos érdekeinket. Ez most egy kisebb kísérleti terepen folyik, de hogyha ez sikerrel jár, az igenis példa lehet az egész unió megújulására nézve is. Vannak ilyen lengyel, cseh, magyar elméletek, amelyek ezt megalapozzák. De
ezekhez mind nem kell egy nagyon stabil kormányzás. Ez Magyarországon jó ideje van, de ez nem mondható el Romániáról. Csehországban is folyamatos kormány problémák vannak, Szlovákiában sem teljesen stabil a helyzet. A szándékok attól még stabilak maradnak?
Ez egy nagyon jogos részrevétel, és talán ez az oka annak is, hogy anélkül, hogy kerestük volna, de mégis mi vagyunk ennek a mozgásnak, vagy ennek a mozgalomnak az egyik vezető ereje Magyarország, éppen a stabilitása miatt, de hát mondjuk Lengyelországban is viszonylag stabil a rendszer, de valóban látni kell, hogy miután nem mindenkinek érdeke ez a közép-európai egységesülés vagy szövetség, ennek következtében ezt ki is használják, és amikor mi valami közös álláspontot akarunk kialakítani, akkor látjuk, hogy bizonyos országokból, mondjuk ilyen volt a kiküldetési irányelv kapcsán, vagy a kamionsofőrök kiküldetése kapcsán, akkor elkezdték egyenként végigjárni, mondjuk Macron elnök egyenként járta, ment Prágába, ment el Bukarestbe, külön-külön próbál díleket ajánlani, tehát nem egyedül vagyunk a terepen, ilyen értelemben ez egy lehetséges irány, de azért még messze nem a győztes és a biztosan győzelmes irány. A stabilitás nagyon fontos. Nekem egyébként milyen bocsinált a politológuskod meggyőződésem, hogy ezek az arányos politikai rendszerek, amelyekben nagyon átláthatatlan politikai alkukra van szükség minden egyes választás után, ezek éppen az egyes nemzetállamok stabilitásának a gyengítésének az eszközei.
Hogy látja, mi lenne a szerencsésebb, ha átmenne a következő hosszú távú költségvetés ügye a jelenlegi bizottság mandátuma alatt, vagy ha nem menne át?
Hát ez szerintem nem egy akarat kérdése, hanem ez gyakorlatilag már majdnem, hogy tény.
Átmegy? Még most?
Hogy átmegy. Tehát, hogy, és ennek nem az az oka, nem valami nagy racionális gondolkodás, hogy most az lenne a jobb, vagy ez lenne a szerencsésebb, hanem az, hogy a tehetetlenségi nyomaték szerintem már nem tesz lehetővé olyan konszenzust, amely ezt meghozna. Az nagyon nagy teljesítményre van szükség, nem zárom egyébként ki ezt sem, de én azt hiszem, hogy ez már át fog csúszni, ami az összes negatív következményével, ami ezzel jár. Lehetnek esetleg pozitív következményei is, mi magyarok például a migrációval kapcsolatos költségek, vagy a jogállamiság alapján történő mondva csinált diszkriminációnak a megszüntetése kapcsán egy igazságosabbat szeretnék, de nem ezen a teoretikus, absztrakt szinten fognak eldőlni, hanem amikor leül az a 27 ország egymással, és aztán ott alkusznak egymással. Egy ilyen alkú egyébként előrehozható lenne, csak nincs ilyen nyomás, hogy miért üljenek addig le.
Egy új bizottság tovább viszi a korábbi bizottság alatt elindult kötelezettségszegési eljárásokat automatikusan, amikor arról beszéltünk, hogy ezek politikai alapon is el tudnak indulni, vagy teljesen? másképp láthatja.
Hát igazából ilyennel én a jogalkotás kapcsán szembesültem, most már több ilyen váltást megéltem, elvileg formálisan elesnek a korábbi bizottságnak a javaslatai. Szerintem attól függ, hogy milyen stádiumban van az az eljárás, és ilyenkor az új bizottságnak van egy lehetőség arra, hogy újra vizsgálja valamifajta új elvek, vagy új politikák mentén ezeket a döntéseket. Ez végül is a bizottság döntése, egy oldalon visszavonhatja a kötelezettségszegési eljárást, még a luxemburgi bíróság előtt levő perből is visszaléphet, hogyha éppen ehhez van kedve.
Van arra esély, hogy egy következő politikai hát felállásban ez Magyarország számára kedvező változást?
Ez oda vezet, és tudom, hogy rövid kérdés, rövid válasz kellene, főleg már ebben a stádiumában a beszélgetésnek, de ez oda vezet, hogy mi fog történni tulajdonképpen a választások után. Az egyik szenárió, és számomra ez a úgymond kevésbé szimpatikus szenárió, de nagyon lehetséges, az az, hogy eddig az Európai Uniót mondjuk az elmúlt 4 esztendőben, de akár mélyebbre, hosszabbra is visszaterjesztik egy évtizedben, vagy még tovább, egy szocialista néppárti koalíció irányította. Végsősoron ezeknek az imént beszéltünk a felelőtlenségről, de felelős pártoknak kellett dönteni arról, hogy legyen bizottság, legyen parlament, annak tisztségviselői legyenek, tehát a napi elvi közjogi munkát végezni tudja mindenki. Most nem lesz elég szocialista néppárti koalíció, lehet, hogy be kell venni a liberálisokat is, és sajnos, hogyha nem lesz elég hangos az az üzenet, amit a migráció kapcsán mondjuk az újonnan feltörekvő pártok hoznak, abban az esetben ugyanaz történt, mint ami 2014-ben történt. 2014-ben az történt, hogy előtte ott is mindenki aggódott, populista pártok előre törnek, nem lesz működőképes a rendszer. Megtörtént a választás, kiderült, hogy nem érték el az egyharmadát a dolognak, tehát úgymond akadályozó erejük nincsen ezeknek a pártoknak. Abban a pillanatban minden ilyen terv fiókba került, és csak most kezdik újból elővenni ezeket. Ment tovább 4 éven keresztül ugyanaz a vonat, mint addig. Ha most a rossz forgatókönyv szerint és a rossz cselekvés szerint megy, és ez nem is biztos, hogy függ a választások eredményétől, a konkrét numerikus eredményétől, inkább az üzenet az, ami ebben a tekintetben fontos, hogyha az európai elit azt gondolja, hogy elég most bevenni a liberálisokat ebbe a nagy koalícióba, és Európa mehet tovább ugyanúgy, mint ahogyan eddig ment, akkor nagyon nagy hibát követel. Hogyha azt a fajta változást, amiről az elején beszéltem, nagy változás, ilyenben nem fog bele, akkor súlyos hibát követel, és hát a bizottság is ezen logika mentén fog felállni, és ezen logika mentén fogja eldönteni, hogy fel kell-e adni azt a politikát mondjuk a tagországokkal szemben, hogy egy ilyen büntető hatalomként jelenik meg, és nem kellene esetleg valami más módszert választani arra, hogy megnyerjük az egyes tagországokat. Vannak erre egyébként példák, itt van az euró bevezetésének a példája. Míg a migráció esetén kötszegeljárásokat szabnak ellenük, minden módon bíróság elé állítanak, nyomást gyakorolnak, stb. Sajtónyomástól, közjogi nyomásig minden, addig például az eurónál ott egy másik módszert követek, nem tudom, hogy ténylegesen követni fogják-e, de próbálják ösztönözni az egyes országokat, hogy megérje nekik, hogy belépjenek az euróba, tehát átlépni a furkósbot helyett a mézes madzagnak a politikába, tehát van a készletben egy csomó minden most is, most sem olyan egyértelmű a képlet, ahogyan néha mi is ezeket leírjuk, de az, hogy ezek után nem kéne abba hagyni azt, hogy egyes országokat a saját közjogi döntéseik miatt folyamatosan szőnyeg szélére állítsuk, és egyfajta ilyen büntető kultúrát valósítsunk meg, amiben a bizottság nem az egyeztetéseknek a terepe, a tanács nem az egyeztetéseknek a terepe, a parlament nem az egyeztetések terepe, ahol az optimális kompromisszumokat alakítsuk ki, hanem kijelölünk egy ellenséget, és aztán arra rárontunk, és ebben a harcnak a jegyében próbáljuk beterelni mondjuk például az európai ügyészségnek a dolgába az embereket, hogy az európai ügyészséggel kapcsolatban azzal érveltek, nagyon tanulságos volt, informális érvelés nyilván nem nyilvános, hogy csak nem akartok Magyarországgal együtt kívülülni ezen az intézményen, és akkor olyan országok is, akik addig nagyon határozottan ellenezték, azt gondolták, hogy hát igen, ha elindítanak ellenek egy sajtókampányt, egy támadást, akkor veszett fejsze nyele, mindegy, miért ne csatlakozzunk ehhez a dologhoz, és ez nagyon sok mindenben így van. Hogyha ezt fel tudjuk adni, és Európa visszatér egy ilyen konszenzusos, szabad nemzeteknek a ügyeinek egymással való megbeszélésének a rendszeréhez, az mindenképpen egy pozitív elem. Hát bízunk benne, hogy a jövő választás, még az irányok nem is feltétlenül erre mutatnak, de pusztán a változás révén megteremtik a nagyobb terét az ilyen típusú gondolkodásnak.
Még egy rövid kérés. Folytatja 19-ben?
Kérem?
Folytatja 19-ben?
Hát ez természetesen a pártomon múlik. Én nekem most már 15 év nagyon hosszú idő. Előtte eltöltöttem 14 évet a magyar politikában. Én nagyon szerettem az uniós gondolkodást, az uniós politizálást. A mostani helyzetben pedig ezek a nagyon izgalmas viták szintén fontosak. Ezeknek szívesen lennék része, de az az igazság, hogy a tűrőképességem és a türelmem egyre inkább fogy, és az az igazság, hogy Magyarországon élni ma már sokkal jobb és sokkal biztonságosabb, tehát nyilván alaposan végig kell gondolni az embernek a saját jövőjét, hogyha én most egy újabb 5 éves ciklusra benevezek, akkor az már tulajdonképpen a teljes karrieremet jelenti, úgyhogy efelől még pár hónap gondolkodási időt hagyok magamnak.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt az Aréna vendége. Műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu weboldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.